A Milius Rádió stúdiójának vendége dr. Vajda Mária, fő muzeológus, néprajzkutató kezét csókolom.
Jó napot kívánok!
Ugye hát most húsvét hétfő van, na de hát az ünnepkörhöz nem csak ez az egy nap tartozik, hanem sok minden megelőzi ezt. Hogyan jutunk el idáig, és mennyire jelenik meg a húsvéti ünnepkör a néphagyományban?
Húsvét, mint a kereszténység legnagyobb ünnepe, Krisztus kereszthalálának és feltámadásának ünnepe, egy ünnepkör része. Annak idején karácsonykor is ünneplőbe öltöztetjük a szívünket az advent időszakban, és ugyanígy húsvétot is megelőzi egy olyan hét, amit nagy hétnek mondunk, ami virágvasárnap kezdődik. Most meglehetősen korai időszakra esik húsvétnak az ünnepe, de tudjuk, hogy húsvét az egy bolygó ünnep a naptárban, mert hogy húsvét a níciai vagy a nikaiai zsinat határozata szerint, amely 325-ben volt, azért került ilyen mozgó ünnep szerepkörbe, mert úgy határozták meg ennek az ünnepnek a napját, hogy a tavaszi napi egyenlőséget követő holtölte utáni vasárnap, tehát húsvét, ugye vasárnap, húsvét vasárnapból és húsvét hétfőből áll, és így legkorábban március 22-én kezdődhet, legkésőbb pedig március 25-én. A húsvétot megelőző ünnep, mint mondtam, tehát nagy hét, virágvasárnappal veszi kezdetét. Ilyenkor nagyon érdekes, hogy mind a mai napig, éppen azért, mert az egyházi szentelmények sorába a római katolikusoknál, görög katolikusoknál megtaláljuk a barkát. Jézus jeruzsálemi bevonulásának ünnepén, ugye tudjuk, hogy az ottani éghajlatnak megfelelő növénnyel, pálmágokkal köszöntötték az emberek, hozsannáztak az ő Jeruzsálembe való bevonulása alkalmából, és nálunk ilyenkor, mint a mi égüvünkön megtermő növényt, a barkát szentelik. Ehhez nagyon érdekes, hogy nagyon-nagyon sokféle hagyomány tartozik. Mondhatnánk azt is, hogy például placebóként is használják, tehát hogyha valakinek fáj a feje, akkor úgy gondolják, hogy ebből a szentelményből vett barka szemnek nagy hatása van a fejfájás megszüntetésére, de ugyanakkor a villámlást is meg lehetett vele előzni, vagy például az állatokat is megfüstölték, a házat körbejárták ezekkel a barkákkal. És aztán ennek a nagy hét minden napjára esően megvannak a különböző szokáscselekmények, amelyeknek a hagyományait gyökereiben és részben mind a mai napig megtaláljuk. Tudjuk, hogy az utolsó vacsora napja, ugye Jézus életében csütörtök volt. Ez a mai falvakban azt jelenti, hogy a templomokban, római katolikus templomokban, görög katolikus templomokban elhallgatnak a harangok, ahogy mondják, a harangok ilyenkor Rómába mennek, és mind a mai napig megtalálható a kereplő, amivel a híveket a templomba szólítják. Nagyon érdekes, hogy ma a reformtáplálkozási jegyében ugye nagy szerepe van a zöldféléknek. A régi nép is érezte ezt, hogy a hosszú böjti időszakban, mert hiszen a húsvétot 40 napos böjt előzte meg, miután húst nem vehettek magukhoz, legalább akkor vitaminokban gazdag növényeket egyenek, ilyenkor már ugye az útszélén ott volt a vacsóska, vagy csalátát, tehát zöld növényeket ettek, ezért is nevezték sokfelé a csütörtököt zöld csütörtöknek.
Mitől lehet az, hogy mondjuk amíg a katolikus egyház mondja, elég szigorúan veszik, és be is tartják ugye a böjti időszakban lévő előírásokat, addig ugye a reformátusoknál ez már nem annyira jellemző?
A római és a görög katolikusoknál is azért eléggé változott a böjtnek a szigorúsága. Jó magam is, mint több falu monográfiában dolgozó kutató, azt tapasztaltam, hogy nagyon sokszor az emberek pontosan a nehéz, kemény fizikai munkára hivatkozva kérték az egyháznak az engedélyét, hogy valamelyes módon enyhítsenek a böjtön. Ezeknek a kemény böjtöknek a meglétét az egyházi határozatok, zsinatok is megszabták, és a református egyház épp azért, mert ez ugye új hit is volt, ugye ezért nagyon sokat engedett a böjtnek a keménységéből. A 40 napos böjtöt, amit mind a mai napig például a görög katolikusok, gondoljunk csak például a hajdudorogi közösségre, azzal kezd, hogy kiforrázzák, kilúgozzák a hagyományőrző öregek a zsíros lábasokat és fazekakat, a reformátusoknál egyedül a nagypénteki böjt volt az, ami mind a mai napig nagyon keményen megtartott. Jó magam is református lévén, én is tartom magam ehhez. Úgy gondolom, hogy a mai emberének is nem csak azért, mert reformkonyhába vagy korszerű táplálkozásba úgy érzi, hogy időnként szüksége van a szervezetnek a megtisztulásra, de ez egyfajta lelki megtisztulást is jelent, az önmegtartóztatás, hogy van akarat erőm is. Krisztus keresztalálának napján nem veszek magamhoz ételt. Ennek is azért megvoltak a szabályai, mert hiszen a kisgyerekeket nem kényszerítették arra, hogy böjtöljenek, és egyébként is naplemente után már szabad volt, mert hiszen a régi időszámítás szerint a következő nap az mindig a naplemente után kezdődött.
Melyek ennek az ünnepkörnek a legfőbb jelképei, és ezek hogyan jelennek meg, milyen formában, akár ugye a mindennapi életünkben is?
Krisztus, aki értünk bűnös emberekért halt kereszthalált, ugye szokás úgy is emlegetni, mint bárány, tehát zászlós bárány a református egyháznak a jelképe, és amely az Ó és az Új Testamentumon áll lábaival. Tudjuk, hogy Huszárgál nyomdája óta a fadúc, az megtalálható 1561 óta, amelyen ez a jelkép található, tehát a bárány az mindenféleképpen. Ez már aztán persze meglehetősen profanizált módon jelenik meg a húsvéti ünnepkörben, például a táplálkozásban, mert hiszen nagyon sok közösségben bárányt vágtak a húsvétra. Azt tudjuk, hogy most nem akarok ennek az előzményeibe a zsidó ünnepkörben kitérni, de a mai paraszti közösségekben is megvan, vagy nem menjünk messzire, a Hortobágyon például a juhok farkalásának a napja, az nagypéntek volt, és annak a megnyúzott csontos kis húsos darabkáiból főztek ételt, és ez egy nagyon bevett étek volt, bár mondjuk a pásztorok azért nem annyira tartották, vagy legalábbis nagy közösségekben nem tartották a böjtöt, mert ahogy a régi feljegyzések mondják, imádsággal az eget nemigen zavarták. De ez is egy ilyen nagyon jellegzetes étel volt, tehát és mondom, hogy a bárány az így profanizálódott. Aztán nagyon fontos jelkép az húsvéti ünnepkörben a tojás. Bár tudjuk, hogy már a kőkorszak embere is helyezett a sírokba pirosra festett tojásokat, mert hogy a piros az mindig a vérnek, az életnek a színe volt. Ha valaki mondjuk eljön a Déri Múzeum kiállításába, akkor ott is láthatja, hogy a halott mellé, a mellékletes sírokban mindig találunk ilyen vörös festéket, mert hiszen ha valaki ránéz egy halottra, látja, hogy az hófehér, tehát az örök élet, a túlvilági életet követő hit szerint ehhez szükségeltetik a piros szín. És eleve maga a tojás az jelképezi a sziklasírba zárt Jézusnak a feltámadását, a természetnek a megújhodását. Nem véletlen egyébként, hogy a piros szín az a húsvéti tojásnál, a húsvéti ünnepkörben egy állandósult szín. Nagyon érdekes, hogy már az ókorban is megtaláljuk, például a régi székely legenda monda szerint azt tartották, hogy Nagy Sándor anyjának a tyúkja piros tojást tojt, ezzel jelezve azt, hogy egy nagy személyiség fog születni. Aztán a piros, az, mint mondtam, az életnek a színe. És nagyon-nagyon sok monda utal arra, hogy az egyik asszony, aki megállt Krisztus kereszt fája alatt, és a kosarában éppen tojás vitt, Krisztus vére ráhullott, piros vére, és ezért is festik pirosra. Aztán a gyerekek nagy örömére megjelent a húsvéti ünnepkörben a nyúl. Nagyon érdekes, hogy ez német nyelvterületről terjedt el nálunk. Nem is kell olyan messzire menni, itt a Debrecen közeli Balmazújvároson. Régi szokás volt, ahol ugye köztudott, hogy német falusi rész is van, tehát német lakossága van Balmazújvárosnak, amely már azért régen asszimilálódott. De ott például húsvétkor a gyerekek vagy a kendőjüket, vagy a sapkájukat kirakták az ablakba, hogy a nyuszi abba almát, mogyorót rakjon, tehát itt még nem is tojással találkozunk. De ha megnézzük, akkor a német nyelvterületen mindenütt ott van a nyuszi. Valószínűleg, hogy ez abból a régi szokásból ered, hogy a földesúrnak húsvét előtt gyöngytyúkot kellett adni, és a gyöngytyúknak a neve ugye Házelhun, a nyuszimnak a neve pedig ugye Háze, tehát valószínűleg, hogy így ilyen nyelvtévesztésből, ilyen lajterjakapságból, ugye a fordítók ismerik ezt a kifejezést, erre tulajdonképpen ez.
Ennek van valami bibliai vagy vallási eredete?
A nyúlnak a Bibliában betöltött szerepét vagy vallásos jelképét nézzük, akkor tudjuk, hogy a nyúl az örök éberségnek az állata. Az az állat, amelynek nincsen szemhéja, tehát így nem alszik igazán, tehát úgy, hogy a szemét lehunja, és ez is ezt jelképezi, hogy az örök éberség jelképe. Vagy gondoljunk például a kakasra. A kakas tudjuk nagyon jól, hogy a harmad kakaszóra elárulsz engem, mondta ezt Jézus Péternek. Ez is innen vette kezdetét.